Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészeivel Illés Kitti beszélget. Illés Kitti beszélgetett.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm itt a kerekasztal körül a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészeit, Fornosidé Júliát, Ferenci Attilát és Vas Magdolnát. Sziasztok!
Mi is köszöntjük a hallgatókat.
Az apropó, amiért összegyűltünk, az nem más, mint hogy a Mária Rádió ima is böjtnapokat szervez szeptember 29 és október 1-e között a békéért. A kialakult helyzet benneteket is kiemelten érintett, hiszen mindannyian Kárpátalján éltek. Kezdjük az elején. Hogyan emlékeztek vissza? Hogyan éltétek meg a háború kirobbanásának napját? Gyulcsi?
Konkrétan emlékszem arra a pillanatra, amiről azt hittem, hogy talán csak a könyvekben fogok olvasni, hogy reggel. Hát nem az újságból, hanem az újkori média forrásokból, a telefonból olvastam el a hírt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. És onnantól kezdve elkezdődött egy olyan folyamat, ami nyilván először pánik, aztán nem értés, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz, mi legyen. És akkor belesodródtunk családilag is, illetve munkahelyileg is egy olyan szituációba, ami olyan helyzetekbe sodor bennünket, amit már nem tudtunk irányítani. És ebből kifolyólag hosszabb időre Magyarországon is kényszerültünk maradni, vagy ide szólított onnantól kezdve már munka is, illetve a családi helyzet is. Valószínű, hogy hosszú idő ezt feldolgozni, és hiába telt el már ez a 7 hónap idestova, hiszen pár napon belül szerintem 7 hónapja tart a háború, amit azóta is nagyon nehéz feldolgozni. Nagyon sok kérdés merül föl, az embernek el kellett kezdeni újra értékelni dolgokat, átgondolnia, amit mi érteket, ahol, a mi fontos, mi nem fontos. Tehát én akkor aznap nagyon megijedtem, tehát én arra emlékszem, hogy a félelem. Tehát a február 24 ezen túl szerintem ilyen félelmetes nappá vált, legalábbis ebben az évben biztos.
Magdi?
Hát isteni, hát nem jel, hanem végül is az volt az egészben a furcsa a 24-ével kapcsolatban, hogyha így hirtelen visszagondolok, hogy végül is egy több hónappal előtte leszervezett előadásra indultunk el. Igazából mindenki úgy készült, hogy 24 óra múlva haza megyünk, és hát pont egy sokként ért szerintem mindannyiunkat, és rögtön felvetődött a kérdés, hogy mi van azokkal, mi van a családtagokkal, mi van a gyerekkel, mi van a férjemmel, mi fog történni aznap, mi a helyes döntés, mit kell tennünk, eljönni mindannyiunknak. Tehát nyilván nincs nálad semmilyen váltásruha, tehát még egy váltás ruhát sincs, hogy mi az, ami most helyes. Maradni, menni. És igazából tényleg egy sokk. Mert hogy nem tudod, hogy mi következik, vagy nem tudod, hogy mi fog rád várni.
Attila, egy családapa, ezt hogyan éli meg, aki, tehát tulajdonképpen a család feje, aki a biztonságért fel a családjában?
Talán háború kitérésének a pillanatában nem ez volt az első gondolat, hogy mi lesz tovább, hanem az, hogy mi lesz abban a pillanatban. Mi fog történni? Tehát felvetődött bennük a kérdés, úton voltunk egy színházi előadás lejátszása kapcsán, ha jól emlékszem, Tisza Kécskére, és pont a Tótékat játszottuk, aminek ugye a magánk a darabnak a szellemiségét is bőven átlengi a háborúnak a gondolata, fogalma. Két határ között voltunk, amikor ért bennünket az információ, hogy mi történt, hogy háborúban állunk ettől a pillanattól fogva, és tényleg azon gondolkodtunk, hogy mi legyen, visszaforduljunk, vagy menjünk tovább, és tegyük a dolgunkat, ami a hivatásunk, azt gondolom. Hát nagy kupak tanács volt, és végül is arra döntésre jutottunk, hogy jöjjünk át Magyarországra, csináljuk meg az előadást, aztán meglátjuk, hogy hogyan lesz tovább. Aztán a következő gondolat volt az, hogy mi lesz holnap. Hazamenjünk-e? Maradjunk-e? Jó néhány előadás még ide kötött bennünket Magyarországra. Aztán tényleg az volt a döntési helyzet, hogy most ha visszafordulunk Ukrajna irányába, akkor lehet, hogy a munka helyi kötelességeinket nem fogjuk tudni majd teljesíteni, hiszen nem fogjuk tudni átlépni a határt. Ugye ez napokon belül ki is derült, hogy nem léphetik át 6 köteles férfiak a határt. Minket a munka ide szólított, és ide szólított az, hogy egyben próbáljuk tartani a színházat. nagyon nagy segítséget kaptunk erre a Nemzeti Színháztól, aminek gyorsan átszervezték gyakorlatilag a repertoáriát a február és márciusi hónap kapcsán. Több előadásunk is bekerült a Nemzeti Színház repertoáriába. Nyilván az első másodperceken belül megfordult az ember fejébe, hogy mi legyen a családdal, jöjjünk, maradjunk együtt, menjünk haza, hol legyünk együtt, mit tegyünk. Nagyon sok körülmény van, ami ezzel kapcsolatban ugye közre játszik elsősorban a hol, meg a mit tegyünk. Az én gyerekeim is iskolások, tehát iskolába jár mindkettő, feleségem tanító ember. A hivatás úgymond otthon tartja még mai napig a családot, és úgy próbálunk együtt lenni, együtt tölteni minél több hasznos időt, hogy amikor időnk engedi, akkor itt vagyunk együtt.
Amit én látok a közösségi felületeken, az az, hogy ti egy percre sem álltatok meg azóta, folyamatosan játszottok különböző helyszíneken Magyarországon. Mi motivál benneteket arra, hogy ennek ellenére is folyamatosan a hivatásotoknak éljetek, és ezt műveljétek?
A mi hivatásunk, amire rendeltettünk, az a kárpátaljai magyar színjátszás megtartása. Az adott helyzetben az az egyetlen mód, hogy a színházat valahogyan összetartsuk, és legyen olyan kiszolgáló személyzet. Szóval, hogy maga, amit a színház képvisel, akár közösségi erőként, akár megtartó erőként Kárpátalján, az meg tudjon maradni. Jelen pillanatban ez volt az egyetlen megoldás, ami ezt lehetővé tudta tenni, hogy a magyar színház, mint olyan, tudjon működni. És hogy az emberek, akik ezt a színházat alkotják, azok együtt tudjanak maradni, mert másképp beláthatatlan következményei lehettek volna, és emiatt mindenkinek, minden egyes, tényleg a színészektől elkezdve a könyvelőségen, a technikai munkatársokon keresztül mindenkinek nagy lemondásokkal kellett szembenézni ahhoz, hogy ez együtt tudjon maradni. És külön köszönet ezért épp akkor kinevezett igazgatónőnknek, Sinedi Dának, aki nagyon nagy elánnal vetette bele magát ebbe a dologba, hogy együtt tudja tartani a csapatot, és ennek köszönhetjük azt, hiszen ez az egy, amivel mi tudunk idézőjelek között harcolni. Mi ezzel tudjuk megtartani a mi kötelezettségeinket, tehát ilyen formában.
Igazából voltak kérdések, mert azért ugye tényleg eltelt 7 hónap most már, és arról beszélünk, hogy mennyire van ránk szükség Kárpátalján, mennyire van szükség a magyar nyelvre, mennyire van szükség a színházra, és hát igazából be is bizonyosodott a nyár folyamán is, hogy nagyon-nagyon várnak minket az emberek. Voltak programjaink, amiket tartottunk nyáron is, kulisszajárások gyerekeknek, amiket a gyerekek nagyon vártak. Amikor meghirdettük először, akkor voltak kétségek, hogy mennyien fognak jelentkezni egyáltalán erre a programra, és szükség van ránk. Szüksége van a gyerekeknek is ránk, és nagyon-nagyon sokan jöttek. Nagyon sok gyerek volt, aki belátogatott hozzánk, akinek meg tudtuk mutatni, hogyan is működik egy színház, kicsit a háttérbe be tudtak látni, és meg tudták nézni, hogy hogyan működik hangtechnika, fénytechnika. És aztán volt egy kérdés ugye, hogy mikor jön az ősz, hány gyerek fog ott maradni, hány család fog ott maradni, és hány család fog úgy dönteni, hogy teljesen kiköltözik külföldre, és nagyon-nagyon biztatóak a számok, amik otthon vannak, és nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy az az otthon, az az otthon. És én azt hiszem, hogy most látszanak a számok, hogy mennyire szükség van ránk.
Illetve még a kezdeti időszakhoz annyit hozzáfűznék, hogy ugye otthon a színház, mint olyan működése egy kicsit megváltozott, tehát hogy nem volt... Tehát leállt a művészi munka, úgymond átalakultunk mi is menekült befogadó helyé. Nagyon sok kijevi ismerős színházi ember, rendező, kritikus talált szállást a Beregszász Színház falai közül, tehát azt hiszem közel 40 embernek biztosítottunk több hónapon keresztül szállást is, illetve voltak olyan szolgálati lakások, ahol tudtak lenni. Hál' Istennek vannak olyanok, akik már hazatértek az otthonukba. Az utolsó ilyen fiatalember, ő pár hete utazott vissza Kijevbe. Ilyen módon tudtunk segíteni azoknak, akik rászorultak.
Talán annyi kiegészítés itt még szükséges a hallgatók számára, hogy ugyebár Kárpátalján nem folynak harcok, tehát Kárpátalján úgymond jelenleg Ukrajnán belül Kárpátalja a legbiztonságosabb hely, ahová szintén érkeznek menekültek. Nagyon sok ember jött Magyarországra Kárpátaljáról, nagyon sok kárpátaljai magyar jött Magyarországra, és azt gondolják nagyon sokan, hogy ezek az emberek már nem fognak visszatérni. Ti ezt hogyan látjátok?
Biztosan lesz egy rétege az ideiglenesen elvándorolt kárpátaljai lakóknak, akik Magyarországon vagy még távolabbi országokban maradnak majd végleg. Én ezt nem tudom elképzelni a magam részéről. Már a saját magammal kapcsolatban és az én családommal kapcsolatban. Tényleg sokáig az volt az érzésem itt Budapesten élve, hogy nem akarok bérletet venni, havi bérletet. Tehát nem veszünk havi bérletet, mert nem maradunk egy hónapig. Tehát mi bár minden percen várjuk azt, hogy ennek az őrületnek vége legyen, és hazatérhessünk az otthonainkba, ha nehezebb körülmények között is kell majd helytállni családilag, úgy egyénileg, úgy színházilag, mint eddig, ami ugye eddig se volt könnyű, akkor is. Tehát minden áron haza készülünk. Úgy dolgozunk itt is jelen pillanatban, most is úgy próbálunk, hogy haza készítünk előadást. Tehát olyan előadást készítünk, amit otthon fogunk majd játszani. Osztálytermekben gyerkőcöknek egy aranyos kis mesén dolgozunk. Érdekessége az egésznek, hogy ezzel a szóval élek, ami nem igazán ide illik, hanem specifikusan úgy készül az előadás, hogy olyan technikai igénytelenséggel úgymond, nem színvonalbeli igénytelensége, hanem technikai igénytelensége, hogy szükség esetén óvóhelyen is le lehessen játszani az előadást. Tehát, hogyha elkezdődik az előadás egy osztálytermen, vagy egy nagycsoportos óvodai teremben, és közben megszólal a régi liadók, az előadás be lesz fejezve lent az óvóhelyen. Tehát mi úgy orientálódunk afelé, nézünk, hogy mi haza akarunk menni, otthon akarunk dolgozni, otthon akarjuk tovább folytatni a Beregszász Színház működését, otthon akarjuk nevelni a gyerekeinket, otthon akarunk együtt lenni a családunkkal. Tehát nyilván lesz, aki nem így gondolja. Sokan, akik itt megtalálják a számításukat, bár nem hiszem, hogy valaha is boldogok lesznek egy másik földön, vagy valaha is ki lehet ezt a sebet heverni. Biztosan lesz egy bizonyos százalék, aki nem tér majd haza. Közülünk szerintem a Beregszász Színház dolgozói közül 100%-osan mindenki haza akar majd menni.
Én azt gondolom, hogy aki eddig gondolkodott, hogy ott hagyja Kárpátalját, nagyon-nagyon sokan vannak olyanok az ismeretségi körömben is, akik folyamatosan azzal küzdöttek, hogy menni vagy maradni nem a háború miatt, hanem úgy különben is. Tehát azt hiszem, hogy azok, akik eddig gondolkodtak, azoknak most ez egy utolsó lökés volt arra, hogy tényleg itt maradjanak. Viszont én ahogy így elgondolkodok, én nem tudom, hogy ennyi idősen gyökeret tudnék-e még valahol várni. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nekem tényleg ott van az eddigi életem. Ráadásul az én férjem különben egy magyarországi ember, és mondhatná azt, hogy most akkor lépjük meg ezt, és most jöjjünk át Magyarországra, de én azt hiszem, hogy ő is, neki is ott van az otthon. És én nem gondolnám, hogy ha csak nem tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy nem az az otthonom, és nem ott akarok maradni.
Száfoljatok meg, ha nincs igazam, viszont én azt tapasztalom, hogy valamiért a kárpátaljai embernek sokkal mélyebbek a gyökerei, vagy nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodnak, vagy nagyon-nagyon ragaszkodunk Kárpátaljához. Akkor is, hogyha külföldön vagyunk, mindenhol egy kis Kárpátalját keresünk. Ebből ezt így magamból kiindulva gondolom. De hogy valamiért sokkal erősebben köti az embereket valami Kárpátaljához. Szerintetek mi lehet ez? Vagy egyáltalán ez egy létező dolog-e?
Én azt gondolom, hogy ez elsősorban hit kérdése. Tehát, hogyha elfogadjuk és elhisszük azt, hogy minket az Isten oda rendelt és oda teremtett, és ott várja el tőlünk, hogy ott működjünk, akkor nekünk nincs más választásunk. Ez röviden szerintem ennyi.
Nyilván azért, mert te is kárpátaljai vagy, nem? Tehát, hogy azért érzed, hogy ez így van. Szerintem egyébként az ember, szokták azt mondani, hogy nem a környezetet tesz boldoggá, hanem hogyha önmagaddal rendben vagy. Én ezt magamnak úgy fogalmaztam meg ebben az időszakban, hogy én is ezt lehet, hogy ez egy önző dolog, de én azt érzem, hogy otthon érték, amit csinálok. Tehát, hogy számítanak rád az emberek, a legkisebb közösség megtartó erő is számít, és sokkal közvetlenebb a kapcsolat, vagy valahogy megmaradt még az önmaga tisztaságában is az egész légkör. És még Budapesten egy
csepp vagy a tengerben, addig otthon azt érzed, hogy tudsz tenni valamit. Nyilván itt is tudsz tenni valamit, mindenhol tud az ember tenni valamit, de én is odajuk adok vissza, ahova Attila, hogy oda nem véletlenül oda rendelt minket, és ott születtünk meg, ahol megszülettünk. Úgyhogy szerintem nekem például ez az, ami a legjobban hiányzik, hogy azt érezhessem, hogy ott tudok adni. Tehát tudom, hogy kinek adok. Ismerem az embereket, ismerem a környezetet, ismerek mindent, és akkor is, hogyha nem olyan körülmények közt, mint például akár egy nagyvárosban is tehetné az ember, de azt érzem, hogy tudtam adni, vagy tudok adni.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes történetet akarok hozzátenni, ami mutatja is nyilván, hogy mennyire szükség van ránk, és mennyire jó, hogy ott vagyunk. Nyáron, amikor, mint említettem, kulisszajárást tartottunk, és egyik nap, amikor beszaladtam a boltba, egyszer csak szaladt felém egy kislány, és megölelt, és csókolom, és hogy tetszik lenni, és szaladt oda hozzám, és hirtelen igazából nem is tudtam, hogy ki ez a kislány. És közben rájöttem, hogy utána ránéztem, jobban szemügyre vettem, és akkor derült ki, hogy hát ez a kislány az, aki ott volt a kulisszajáráson. Tehát, hogy ennyibe tudnám különbséget tenni nyilván egy nagyvárosi és egy kisvárosi lét között, amit kapcsolódni Julcsihoz érték, vagy nem érték, vagy kinek mit adsz. Tehát, hogy igazából odaszaladt hozzád, és megköszöni, hogy vagy. És ez egy hatalmas dolog szerintem.
Most már 7 hónapja tart a háború. Mi a helyzet jelenleg? Hogyan tudjátok megoldani a mindennapjaitokat?
Hát mindenfélével küzdünk. Nem tudom, igazából amikor megkérdezik, hogy vagy, és hogyan éled túl ezt az egészet, annyi mindent mondanál. És annyira nem tudod megfogalmazni. Mert amikor az elején voltunk még, én azon kaptam magamat, hogy hogyan próbálok túlélni, hogyan próbálom túltenni magamat. Én eszméletlen volt, amikor nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat lelkileg, és volt olyan, amikor már próbáltam úgy túltenni magamat, hogy már nyilván ez a szervezet, vagy nem tudom, a szervezetem próbált így küzdeni, hogy egyszerűen már minden hülyeségen nevettem. Tehát nem tudom, megláttam egy labdát, és nevettem rajta. Tehát, hogy eszméletlen amplitúdókat éltünk át. Ennek nálam még mai napig van ilyen, hogy egyszer nagyon-nagyon rosszul vagyok lelkileg, és egyszer meg azt veszem észre, hogy muszáj valahogy földobni magamat, mert különben ennél már ez már nagyon-nagyon lent van. Meg én azt hiszem, hogy olyan helyzetben vagyunk, és együtt van a közösség, együtt van a színház, együtt vagyunk, és nyilván látjuk, hogy mikor ismerjük egymást többségével 20-akárhány éve, és már ismerjük egymást, látjuk, hogy ki mikor van nagyon-nagyon rossz lelki állapotban, és vagy egymásban tartjuk, próbáljuk tartani a lelket, és egymást próbáljuk építeni, vagy egymást próbáljuk kihúzni pont a rossz lelki állapotból, ha úgy van. És azt hiszem, hogy talán nekünk ez a szerencsénk. Én ezt szerencsének tartom. Meg nyilván Edinának hatalmas nagy szerepe van ebben, mert ő nagyon sok mindent úgy próbál mindent tenni, hogy ez a közösség érdekeit képviselje, és ez a közösség együtt tudjon maradni.
Ha jelenről beszélünk, akkor Julcsi, te vagy a legkülönlegesebb helyzetben, hiszen gyereket vársz. Tehát neked így most talán halmozottan, nyilván mindenkinek rossz, de talán amikor ismét egy újabb emberért leszel felelős, vagy már az vagy, akkor ez még nehezebb.
Hát igen, nagyon régóta vártuk, hogy szülessen a második gyermekünk, és pont ebben az időszakban fogant meg a tervezhető jövő és a biztonságos életképek közepette, de én ezt isteni jelnek tekintem. Tehát, hogy nem véletlen, hogy most, nem véletlen, hogy ebben a körülményben. Ezt most könnyű így kimondani, a hétköznapokban azért meg kell küzdenem ezzel a kijelentéssel, hogy ennyire alá tudjam vetni magamat a hitnek, vagy Isten akaratának. Nyilván ilyenkor indul be az emberben a fészekrakó ösztön, a mit, hogy minél biztonságosabb legyen, mindennek legyen helye, minden tudja, hogy hova rakod, stb. És van egy 5 éves kisfiunk is, aki még szintén nem, tehát hogy még mindig, tehát neki is megterhelő ez az időszak, de tényleg végső soron, és próbálok ebbe kapaszkodni, hogy nem véletlenül kaptam, tehát az új élet, és van folytatás, van remény, gondoskodik rólunk mindig a jó Isten, és ezt próbálom. Az majd izgalmasabb időszak lesz, amikor nyilván most még együtt vagyok a többiekkel, még lefoglal a munka, még játszok, még jövök, megyek, aztán majd, amikor az otthon töltött idő úgymond magányában, vagy idézőjelek között semmit tevésében leszek, az mi, illetve a szülés utáni depresszió, és ezek a dolgok majd kijönnek, bár az elsőnésem volt ez jellemzőrem. Szóval izgalmas lesz, és alig várom majd, hogy otthon tanuljon megjárni például, vagy hogy ez az időszak neki ne is jelenjen majd meg, mert még annyira pici lesz, amikor már visszamehetünk, vagy a régi kerékvágásban folytathatjuk majd az életünket, úgyhogy ez mindenképpen a remény. Megpróbálom így, és nem a másik oldalt nézni, hogy hú, majd mi lesz, hanem most reménykedem, hogy ez az új élet, és még jobb dolgok fognak majd jönni.
Attila, a ti családotokban hogyan zajlanak a mindennapok? Neked már egy kicsit nagyobb gyerekeid vannak, hogyha jól tudom.
Igen, van egy mindjárt 16 éves lányunk, és van egy 10 éves fiunk, akik most egy új légkörbe tudják kipróbálni magukat, hiszen a lányom most lett a kisfalusi iskolából, most ment városi gimnáziumba. A fiamnak is kicsit nehezebb most a helyzete, hiszen otthon például megszűnt a zenei oktatása, és most lett felsős, 5-es, és a városba jár be például zenét tanulni, és fokozottan. Sok és nehéz munka hárul a feleségemre, hiszen a férfi kéz azért valljuk be, otthon hiányzik egy falusi ház körül, ha csak a ház körüli munkákat tekintjük, akkor is, de hát a családon belüli dolgokat nyilván fontosabbnak látjuk és tartjuk, és most ő az, aki a nő és a férfi a háznál. Sajnos bizonytalan ideig, remélem nagyon kevés ideig, nagyon várjuk a végét, úgy tekintjük, úgy próbáljuk tekinteni a dolgot, hogy túlélés, mindenképpen kitartani otthon az utolsókig, és reménykedni abban, hogy az otthon marad, hiszen hát közel 20 éve építgetjük a saját kis fészkünket Badalóban, a kis tiszaparti falucskában, ahová én minden percemben visszavágyok. Hála Istennek, hogy a 21. század technikai feltételei biztosítják azt, hogy tudjuk egymást látni minden nap, ha csak telefon vagy számítógép képernyőn keresztül is, hogyha ez nem volna, nem tudom, hogyha 100 évet kéne visszamenni, és akkor itt egy levelet küldeni az ember, csak egy hónap múlva kapnánk választ, akkor szerintem már az idegrendszerünk erre ráment volna, és akkor már másképp élnénk. Így, még egyszer mondom, várva az egésznek a végét, kitartunk a végsők, és megpróbáljuk úgy élni az életünket, hogy minél kevesebbet sérüljenek ebbe a gyerkőcök. Nyilván ez nem marad nyom nélkül az ő kis lelkükben sem. Hála Istennek otthon béke van, tudnak iskolába járni, bár a fene tudja, hogy mi lesz később, amikor majd bejön a hideg tél, és akkor esetleg gondok lesznek a fűtéssel, stb. De most hála Istennek elindult az iskola, elindult az oktatás, jól érzik magukat, békességben tudják tölteni a napjaikat, és úgy tudunk együtt lenni. Tehát amikor mindenkinek szabad ideje van, akkor együtt vagyunk azért.
Hogy élik meg azt, hogyha légiriadó van, akkor óvóhelyre kell menekülniük mondjuk az iskolában? Tehát, hogyha én visszagondolok a gyerekkoromra, akkor nem is tudom, hogyan dolgoztam volna azt föl, hogy tanítási időszakban, vagy akár otthon, hogy el kell menekülni egy biztonságos helyre, mert akár baj is történhet. Erről mesélnek neked?
Így 7 hónap távlatában azt kell, hogy mondjam, hogy olyanok vagyunk, mint a furcsa állatfaj az ember, hogy megszokunk mindent. Tehát ezt is megszokták. Megszoktuk azt, mi nagyon közel lakunk a tanácsházához, Badalóban egy néhány méter, és annak a tetőszerkezetére van felépítve a sziréna készülék, tehát amikor az megszól, akkor nálunk a ház minden pontjában hallani. Tehát rettenetes hangerővel jelenik meg, amikor megjelenik, és nagyon ijesztő volt. Telefonra sokszor fölvették, a gyerekek elküldték nekem, és apa, szól a sziréna. Az én szívem is összeszorult mindig olyankor, és azt kell, hogy mondjam, most már úgy elsiklanak fölötte, mert hála Istennek nem volt még, hogy a közelbe katonai atrocitás történt volna, tehát minket még azért elkerült a háborúnak ez a szele, hogy tényleg valós veszélyben vannak. De nyilván be kell tartani a szabályokat az iskolán belül, amikor megszólal a szirén, akkor lemennek az óvóhelyre, és akkor megvárják a végét, és megteszik ezt, úgy megszokva a helyzetet.
Nyilván beláthatatlan következményei lesznek ezeknek az időszakoknak, ha csak az elsősökre gondolok, vagy az óvodásokra, hiszen előkészületeket tett az ukrán kormány arra vonatkozólag, hogy mi a protokoll, amit be kell tartani abban az esetben, hogyha iskola időben megszólal a légiszinéna. Minden szülőnek túlélő csomaggal kell elengednie a gyereket. Tehát ez már, ha egy elsős nézek, az már nagyon sok kérdést vet fel benne. Nyilván a hónapokon keresztül hallották a légiriadókat, és mindenhol otthon elmagyarázták nekik, és igen, Kárpátalján még hál' Istennek nem folynak harcok, és ne is folyjanak, tehát hogy ezt minél hamarabb ott, ahol most még vannak a harcok, fejezzék be, és legyen végre béke, de fel kell készülniük minden eshetőségre. El sem tudom képzelni a tanároknak a lelki jelenlétét, amikor majd egy, mert még erre nem volt talán precedens, legalábbis mi nem tudunk róla, hogy itt tanítási időben le kellett volna menni az óvóhelyre, és akkor mi van, hiszen ha egy elsős nézünk, akkor ha még tart a légiriadó, de már az iskolai tanításnak vége van, akkor sem mehetnek ki. Tehát majd csak akkor lehet elvenni a gyereket az óvóhelyről is, hogyha vége van a légiriadónak. Tehát bele sem merek gondolni szülőként, hogy mit élhetek át akkor, amikor például az én gyerekemet vitték le, és akár az óvodásokra is, hogyha gondolunk ebben a helyzetben. Úgyhogy mindenkinek szerintem ez egy nagy erőpróba, hogy hogyan kezeljék majd ezeket a helyzeteket. Illetve nagyon sok empátiára, illetve szociális érzékenységre lesz majd szükség, hogy ezeket a dolgokat majd fel is tudják oldani a gyerekekben.
A művészi szemléletetekhez, vagy a színházi játékotokhoz mit adott ez a helyzet?
Ez alatt az időszak alatt, amit itt töltöttünk színházilag Budapesten, két bemutatót is készítettünk. Az egyik a Nemzeti Színház égisze alatt történt egy szűk hónappal ezelőtt a Tündöklő Jaromos, amiben mindannyian részt kaptunk, a másik előadásunk pedig a Helység kalapácsa, ami a Beregszász Színháznak a produkciója, Vidnyánszky Attila rendezésében. Erősen befolyásolta az aktuális helyzet az előadás készítését. Egyrészt a mi kedvünket is, úgymond ugyanezt a szót használom, még egyszer befolyásolta az, hogy mi történik körülöttünk, hiszen mindannyian egyetértettünk abban, hogy amíg dolgozunk, addig hasznos dolgot teszünk. Tehát amíg művészettel foglalkozunk, addig mi a saját dolgunkat tudjuk végezni, és a Helység kalapácsának azt hiszem, amellett, hogy a művet megmutatjuk a nézőknek, van egy olyan mondani valója is, hogy mit jelent az, hogy ilyen helyzetben egy színházi csapatnak túl kell élnie ezt is. Ez nagy, szerintem gyönyörűen van megfogalmazva az előadáson belül, képileg és zeneileg is. Tehát nem tudunk elvonatkoztatni a helyzettől, nyilván a színháznak reflektálnia kell rá mindenkori helyzetre, és azt gondolom, hogy az előadásunk is, ahogy Júlcsi mondta az előbb, hogy milyen csodálatos dolog, hogy az, hogy pont ebbe a helyzetbe vár babát, hogy a túlélés, az élet, a születés az ott kell, hogy legyen. Tehát a remény az nem maradhat el. Ezért dolgozunk mi, és ezt fogalmaztuk meg szerintem a Helység kalapácsával kapcsolatban is.
Egy korábbi riportban Szűcs Nelly mondta azt, hogy a magánéletet, amikor fölmegy egy színész a színpadra, akkor ott kell hagyni, tehát a színpadon kívül kell hagyni, illetve fordítva. Ti ezt hogyan tudjátok most megoldani, hogy a magánéletet a színpadon kívül hagyjátok? Meg lehet-e egyáltalán azt oldani jelen helyzetben, hogy kívül hagyjátok a magánéletet?
Számomra a színészi hivatásnak a lényege, vagy nekem legalábbis, azért maradtam ennél a szakmánál, hogy ilyen szárazon fejezzem ki magam, mert mindig az aktuális problémámat, illetve feszültségemet tudom használni, átkonvertálni a színpadon. Tehát, hogyha szerintem ez egy áldás is a színésznek, ugyanakkor lehet átok is, mert azok a problémák, amik foglalkoztatják, azokat bármely előadás kapcsán fel tudja használni. Tehát hogy nekem ez egy feldolgozási folyamat. És azzal, hogy foglalkozok a problémával, lehet, hogy nem pont ugyanazok a problémák foglalkoztatnak vagy bántanak, amivel épp az aktuális darab készül, de az energiáit, illetve a feszültségeit, amik bennem keletkeznek, akár a magánélet során, azt fel tudom dolgozni. Tehát probléma megoldási helyzeteket találok, amik aztán majd átkonvertálódnak. Tehát nyilván Nelly is arra gondolt, hogy nem szabad, ha éppen szomorú vagy egész nap, akkor nem mehetsz fel szomorúan egy vígjátékban. Most nem ezekre a dolgokra gondolok, hanem arra, hogy hogyan tudjuk használni azokat a bennünkért impulzusokat hogyan tudod felhasználni a színpadon. Tehát azt az energiát, ami benned keletkezik olyankor. Szerintem nekem legalábbis ez sokat segít. Tehát egy-egy előadás után van, ami felszabaduljon, vagy felszabadít, meg megszabadít.
Nyilván vannak extra dolgok, hogyha most arra gondolsz, hogy mondjuk lehet, hogy a gyereket pont otthon beteg, és mit tudom én, 38 fokos lázzal fekszik, de neked be kell menned, és le kell játszanod az előadást. Tehát nyilván vannak dolgok, amit az ember muszáj letegyen, mielőtt a színpadra megy, mert ez a néző, aki ma bejött, az ugyanazt az előadást szeretné látni, amit tegnap vagy tegnap előtt látott, és a színész ugyanazt kell nyújtsa, tehát hogy mindig vannak dolgok, amik extra dolgok egy egyszerű szakmához képest. Tehát most egy boltba tudsz úgy dolgozni kasszírként, hogy közben arra gondolsz, hogy mi van, és fel tudod hívni a családodat. Tehát ott tudsz telefonálni, de egy színpadon nyilván mielőtt bemész színpadra, jó esetben már azért az előadás előtt fél órával leteszed a telefonodat, és nem azzal foglalkozol, hanem csak a szerepre koncentrálsz és az előadásra. Egyszer-kétszer bevillan, hogy mondjuk lehet, hogy a gyereked beteg otthon, de vannak olyan extra dolgok, amikor tényleg a színházban pont, hogy le kell ezeket a dolgokat tenned.
A háború több százezer embert érint Ukrajnában közvetlenül, viszont azt gondolom, hogy közvetve is érint minden embert a világon. Sokan együtt éreznek, vagy sokan próbálnak segíteni például a menekült válságkezelésében, vagy különböző módokon. Szerintetek az egyén szintjén mit tehetünk a béke előmozdításáért?
Pont azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a legfontosabb az, hogy most azt a szót, hogy egyén, próbáljuk meg egy picit elfelejteni. Hanem próbáljunk azon túllátni, hogy mi az egyénnek az igénye, mi a saját komfort igényünk, mi a kényelmi igényünk, hogy mit szeretnénk. Egy picit ebből most el kell engedni, ezt látjuk, hogy mi zajlik Európába. Energiaválság, stb. Ne térjünk ki rá, vannak erre más műsorok, de ugye mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Most szerintem egy kicsit ezen túl kell látni, és megpróbálni a közös érdekek mellett kardoskodni. Tehát a pici mellett is, hogy kapcsoljuk le a villanyt, amikor kimegyünk a szobát, itt kezdődik az, hogy egy picit a saját igényeinket próbáljuk meg félretenni, és próbáljunk egy picit a közös dolgokra tekinteni. Azt gondolom, hogy mi Brexászi színészek egy picit valahol ezt is tesszük egy ideje, mióta ebbe a formába dolgozunk együtt, mint Brexászi színészek.
Én még közösségileg azt próbáltam megfogalmazni így magamban, miközben beszéltetek, hogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan érezzük így felnőttek is, hogy lelkileg, amiről beszéltünk, elég sokszor padlón vagyunk. Én azt hiszem, hogy most azzal a mesével, amit készítünk, azzal nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni azoknak a gyerekeknek, akik esetleg lelkileg, akiket megvisel, mert nyilván megviseli őket is a háború, hogy talán egy picit kilépjenek, és elfelejtsék egy órára. Közösségileg azt hiszem így tudunk segíteni, hogy egy kicsit elfelejtsék a napi háborús dolgokat, hanem kicsit bevigyük őket a mesevilágába. Én azt hiszem, hogy egy kicsit ezzel is tudunk segíteni. És ha már ez megvan, akkor már tettünk valamit, és már azt fogjuk érezni, hogy fontos az, amit csinálunk, és tényleg szükség van ránk.
Mivel több száz, akár milliós nagyságú tömeget is érint a háború, és kisemberként azt hinni az ember, hogy nem tud tenni semmit ezért. Én meg pont talán úgy látom, hogy amit én kisemberként meg tudok tenni, azt próbáljam meg maximálisan megtenni, hogy belőlem legalább ne jöjjenek olyan energiák, ami a másik embert sérteni, vagy megalázná, vagy elítélni, vagy bármi negatív érzelmet közvetítene egymás felé. Másképp nem szólhatunk bele a nagy politikába, csak úgy, hogyha én elkezdem a saját környezetemben felhívni a figyelmeket azokra a dolgokra, amik igazán lényegesek, és aztán megyünk szépen lassan kijebb, és talán tehát, hogy az egy fecske nem csinál nyaratban én nem hiszek. Tehát, hogyha én a saját környezetemben már meg tudom teremteni a békét, akkor én csak úgy tudok tovább létezni, ha azt hiszem, hogy ez bővülhet ez a kör. És akkor talán, ha mindenki a saját környezetében megtalálná a békét, akkor ez egyre nagyobb méreteket tudna ölteni. És zárszóként, mármint az én zárszavamként, szeretném megköszönni minden embernek a segítségnyújtását, akár akár a világ bármelyik pontjáról, de Magyarországnak különösen is, hogy ennyit támogattak, és hogy a legnagyobb segítségnyújtás szociális programját végzi most Ukrajnával szemben. Eddig is éreztük a törődést, és most még inkább van, úgyhogy én ezt tényleg nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, és nem feltétlenül most az anyagi vagy a fizikai támogatásra gondolok, mert hiszem azt, hogy egy elmondott ima az talán még többet érhet. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok, és hogy válaszoltatok a kérdéseimre. Én nagyon sok áldást kívánok továbbra is a munkátokra, és kívánom, hogy nem csak nektek, hanem mindenkinek, hogy véget érjen a háború, legyen béke, és hogy mindenki visszakaphassa az életét.
Köszönjük szépen!
A Kárpátaljai Dráma Színház megyei Beregszász Illés-Kitti Gyula Nemzeti Színházzal színészek beszélgetnek.